És vendégem továbbra is Újhelyi Adrián, az ELTE PPK szociálpszichológiai karának docense, és a mesterséges intelligencia pszichológiájáról beszélgetünk, tehát leginkább arról, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá, és itt az elmúlt 20 perces beszélgetésből azt hiszem az lett a mi konklúziónk, hogy az a legjobb, hogyha bizonyos szempontból fenntartásokkal, körbe tekintve, átbeszélve, és hogy mind a ketten arra jutottunk, hogy talán az a jó, amikor talán részfeladatok, még egyszer kimondom, hogy talán, akkor nem tudom, mi lesz, tehát, hogy részfeladatok lennének leosztva, és azért nem maradnál az emberi kontroll. Egyébként egy olyan találmány felett, amely emberi tudással van megtöltve. Nem? Tehát, hogy azért a mesterséges intelligencia az mégiscsak arról szól, hogy az ember tudását használja. Illetve az ember dönti el, hogy mi az, amit ő megkap. Szóval, hogy közben meg nekem az egész olyan faramuci időnként. Gépek, de a mi tudásunkkal, mi hoztuk létre magunk helyett, de mégsem akarjuk, hogy elvegye a világunkat, de azért könnyítse meg a munkánkat. Szóval annyi sok minden kapcsolódik ide. Te mit gondolsz erről?
Szerintem ez pszichológusként az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy például a ChatGPT-be rengeteg milliárdnyi szót töltöttek bele, tehát különböző online adatbázisokban lévő folyarat, cikkeket, könyveket olvasott végig, most idézőjelbe téve, Reddit fórumokat töltöttek bele, tehát rengeteg online található szöveget, és annak alapján egy ilyen bonyolult algoritmussal igazából annyit tanult meg a gép, hogy jellemzően egy adott szót, vagy fonémát, milyen a másik fonémák, vagy szavak követhetnek. Tehát igazából valóban nincs tudása. Viszont minden, ami az emberek, ezt mi pszichológusok kognitív torzításnak szoktuk hívni, minden, amit egy kicsit irracionálisan gondolunk, mint például a nemi sztereotípiák, hogy milyen a nő, mit tud a nő, milyen a férfi, mit tud a férfi, ezeket megtanulja. Az egyik leghíresebb példa ezzel kapcsolatban, azt hiszem 2016-ban Microsoft hozott létre egy olyan tweetbotot, tehát egy olyan mesterséges intelligencia, nem tudom, kommunikációs ágens, nem tudom, aminek az volt a dolga, hogy minél népszerűbb tweeteket hozzon létre. Tehát olyat, amire sok-sok ember reagál, és ez a bot nagyon hamar felfedezte, hogy az emberek, ezt tanulta meg a más az emberek saját tweetjeiből, hogy azok kapnak nagyon sok retweetet, tehát ilyen visszajelzést, ami gyűlöletkeltő, mert az borzasztó érzelmeket kavar, akár az, hogy ó, végre valaki kimondja és egyetértek, akár úgy, hogy úristen, ez milyen felháborító valaki, hogy mondhatja ezt. Ezt megosztják az emberek, tehát ez nagyon nagy érzelmeket kavar. Úgyhogy hamarosan olyan szexista, náci szövegeket ontó tweetbottá változott, hogy a Microsoftnak egyszerűen le kellett zárni az egész projektet pár óra után, 16 óráig ment talán, mert egyszerűen vállalhatatlanná vált. Vagy amit még szoktam mesélni, hogy az Amazon hozott létre egy olyan HR szoftvert, hogy segítse a HR-esek munkáját, hogy amikor meghirdetnek egy állást, akkor kapnak nagyon-nagyon sok pályázatot, nagyon sok ember jelentkezik arra az állásra, és hogy hát, ha a mesterséges intelligencia tudna segíteni, hogy ebbe kiszelektálja azt, aki abszolút nem alkalmas, mit csináltak ehhez? Korábbi emberek által hozott döntéseket betápláltak a gépbe, akik kiválóan megtanulták, hogy szülőkorban lévő nőket ne vegyünk fel. Szerintem ezt nem kell túl magyarázni, hogy miért nem szoktak felvenni olyan nőket, akiről feltételezhető, hogy nem sokára úgy is elmennek. Úgyhogy egy végtelenül szexista döntésgépezetet hoztak létre, és így már az emberi HR-esek elé nem is kerültek egyáltalán ezek a pályázatok, jelentkezések, úgyhogy igen, ezt mindig észben kell tartanunk, hogy mindent, ami mi vagyunk, azok a gépek meg igen, vissza fogják tükrözni.
Igen. És ez aztán utána pedig az is lehet, hogy úgy csúcsosodik ez ki, ahogy nem gondoltuk, tehát amire nem számítottunk, és erre nem feltétlenül lehet felkészülni. De van az az irány, amit mondtam is, amikor valaki lelkesedik. Ugye képesek vagyunk imádni a telefonunkat, szeretni gépeket, amik a funkciójuk miatt, vagy ahogy elvégzik a dolgukat, tényleg megkönnyítik az életünket, és így tovább. Tehát, hogy már-már képesek vagyunk érzelmeket táplálni, illetve függni.
Ez abszolút így van. Ez egy pár évtizeddel ezelőtt megfogalmazott elmélet, ami arról szól, hogy a számítógépeinket is úgy kezeljük, mintha azok társas aktorok lennének, tehát mintha emberek lennének. Ennek több oka is lehet. Az egyik az, hogy például nem értjük, hogy hogy működnek a gépek, mit tudunk csinálni, mint én tudom, hogy az emberek hogy működnek, és elkezdem belevetíteni, hogy egy ember azért csinálna ezt, mert azt akarja, hogy, mert át akar verni, mert meg akarja szerezni a bizalmamat, mert kedvel engem. Tehát egyszerűen belevetítem azt, aminek értem a működését. Egy másik, ez sokkal ősibb, tehát evolúciósan arra vagyunk, nem tudom, kifejlesztve, hogy fontos legyen a másik. Ha nem tartozhatom másokhoz, ha nem tartozom csoportba, most evolúciós értelemben, akkor számkivetett leszek, és akkor meghalok. Tehát mások nélkül nem tudok működni. Ezért arra vagyunk így nagyon, nagyon kifinomítva, hogy legyen érzékelésünk ahhoz, hogy mit gondol a másik, vajon miért csinálja ezt, miért nem köszön nekem, mit gondolhat rólam, kedvel, nem kedvel, a csoport azt gondolja, hogy én tartozhatom ide, vagy azt gondolja, hogy én deviáns vagyok. És emiatt, hogy így ezek az érzékeink nagyon szinte túl vannak feszítve, ezért a gépekkel kapcsolatban is hasonlóképpen működünk. Ott ilyen nagyon vicces kutatások voltak, hogy például valaki azt mondta, tehát számítógépen kellett különböző dolgokat csinálni, és hogy valamit azért csinált úgy, ahogy, mert nem akarta megbántani a gépet. Javasolt neki nagyon kedvesen valamit a gép, és nem akarta azt mondani, hogy ez rossz ötlet. Tehát, hogy ilyen szinten képesek vagyunk. De hát abból is látszik, hogy elnevezzük a gépeinket, tehát valóban egy ilyen személyes típusú kapcsolatot is ki tudunk alakítani.
És ez magyarázható? Tehát ez normál kategóriába tud tartozni, hogyha pszichológusként kérdezlek, vagy ez valami felé már azért elmegy, ami eltér?
Én szociálpszichológusként nem ítélkezem, kifejezetten nem feladatom, hogy megmondjam, tehát nem mint egy klinikai pszichológus, ahol kifejezetten a túl-tól dolgokat vizsgálják. Én csak megnézem, hogy mi történik, és azt nagyon érdekesnek tartom, de hát nyilván minden a világban ez is túlzásba vihető. Van egy nagyon híres film, A nő a címe, ami arról szól, hogy hogy lehet egy hangba, tehát ott nincs robot, nincsen egy robottest, vagy nem tudom, csak egy női hang, aki beszél hozzánk a gépünkön keresztül. Tudjuk, hogy a gépünknek a hangja, és az elején még tudjuk, hogy ez a gépünknek a hangja.
Aztán utána pedig felruházzuk
minden. És aztán felruházzuk, és aztán azt érezzük, hogy persze, oké, gép úgy indult, de most már van valami, meg ő is mondott valami olyasmit önmagáról, meg én is, és hogy ez már intimebb kapcsolat, és akkor az egész filmnek egyébként az a vége, hogy hatalmas csalódás arra rájönni, hogy ez mind a mi fejünkben van, és ez egy egyirányú kapcsolat. Próbáltam nem elszpoilerezni, mindenki nézze meg, nagyon jó film.
A nő.
Her.
Igen, közben nekem meg folyamatosan az jut eszembe, hogy tehát annyi minden van a fejünkben, tehát hogy a gondolat, vagy a figyelmünkért annyira sok gondolat verseng. Ugye nem is tudom hány, több tízezer gondolat megy át az ember fején egy nap, és ugye te választod ki, hogy melyikhez kapcsolódsz, melyiknél ragadsz le, mibe vagy. Szóval, hogy annyira nem lenne jó, hogyha még valami, ami egy kicsit torzít, mert hogy ez is a képzeletem erről, hogy ez innentől kezdve torzítja a valósággal való viszonyunkat.
Hú, ez nagyon érdekes, hogy ez volt az első asszociációd. Pont most olvastam Hararit, akit sokat idéznek, igen, mert nagyon sokat nyilatkozik ebben a témában, és ő pont ezt mondta, hogy néhány évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy mondjuk a közösségi média az mennyire az emberek figyelméért tesz meg bármit. Nyilvánvalóan nagyon nehéz kiemelkedni, túl sok az információ, túl sok a reklám, mindent megtesznek azért, hogy a kék különböző árnyalata legyen a link, és arra többen kattint, tehát ez volt. És azt mondta, most az jön igazi veszélyként, hogy eddig csak a figyelmünk kellett, most már az érzéseink kellenek. Most már nem az van, hogy nem tudom, bedőlök egy fake newsnak, tehát egy nem igazi hírnek, hanem elkezdek nagyon rá támaszkodni az én orákulumomra, mert azt tapasztaltam, hogy annak nagyon jó véleménye van bizonyos dolgokról. Ha ő kezd el nekem fake news-t mondani, akkor már nem csak az van, hogy ráfigyelek, hanem van egy, nem is tudom, bizalmam benne, van egy kapcsolatunk, amire kvázi építek. Tehát ha most kicsit konkrétizálva, mint a ChatGPT-től megkérdezem, hogy figyelj, kire szavazzak, mert nem tudom, hogy kinek milyen, és ő benne van valami, amit mondjuk a programozók beletettek, egy kicsit egy irányba mutatnak a válaszai, akkor miért ne hinnék neki? Eddig hittem neki, amikor a matek házimat csináltam, vagy amikor bármilyen más információ kellett. Tehát innen közül egy szintet lépünk, és már nem csak a figyelmünk, tehát ilyen kognitív szinten kebeleznek be minket, hanem érzelmi szinten is.
Volt most egy előadás, vagy rendezvény, amin te részt vettél több kollégáddal együtt más területekről. Ez a CEU-nak és a CEU Demokrácia Intézet Határtalan Tudás című rendezvény sorozatának volt az eseménye, és itt volt ugye a mesterséges intelligencia tanszékről, a kutatócsoportok főmunkatársa, te. Szóval, hogy próbáltátok ezt a témát körbejárni, mit gondolsz, mit látsz, hogy mekkora az érdeklődés? Ez valamelyest online is volt, tehát tudom, hogy nem feltétlenül lehet ezt visszaellenőrizni, hogy mégis ki és mikor is hogy csatlakozott, de azért csak megindult erről az ilyen jellegű beszélgetés, hogy minél több szakember, minél több tudás egy helyen hangozzék el, ütköztetve legyenek vélemények. Mennyire érdekli ez most szerinted az embereket ilyen szinten? Tehát azon túl, hogy nem úgy, hogy ahogy én mondtam az elején, hogy leülök, és azt gondolom, hogy jaj, ez ilyen, vagy ez olyan, hozok magamba egy döntést, egy érzelmet ezzel kapcsolatban, foglalkozom, vagy nem foglalkozom vele, hanem hogy tényleg elkezdenek figyelni a beszélgetésekre.
Szerintem abszolút elkezdtek erre figyelni, és ami számomra a legizgalmasabb, hogy most már nem feltétlenül ez a nagyon technológiai szinten, hogy hol tart és mire képes, hanem a hatásra. Most már mindenki ilyen hát abszolút szociálpszichológiai dolgokat kérdez tőlem, akár a vicces szintől, hogy szeretnék ChatGPT-től kérdezni valamit, figyelj, köszönjek neki, vagy az ciki? Tehát ilyen nagyon alapvető, hogy a
udvariassági formulákat. Azt, igen, de ez is azt jelenti, hogy akkor őt valamelyest elkezdik beemelni magunk közé.
Igen, abszolút. És egyébként a saját hallgatóimon látom, pont tegnap voltam, amikor a hallgatók beszámoltak a ChatGPT-vel, beszélgettek, ez volt a házi feladatuk, és meséltek, és nagyon izgalmas dolgokat, ők tanárnak készülnek, és akkor egy részük például azt nézte meg, hogy a tanári munkában hogy segít neki. De egy másik része nagyon izgalmas dolgokat csinált, nem is tudom, hogy fogalmazok. Olyasmire kérte ChatGPT-t, aminek a tanácsok az nem feltétlenül nagyon pozitívak. Például az egyikük azt tette fel, hogy milyen sorozatot nézzek, javasolt valamit. Ó, hát ez nagyon izgalmas, létrehozol nekem egy olyan tervet, hogy a következő egy hetet, hogyha rááldozom, ilyen binge-watching jelleggel, tehát, hogy egyfolytában darálva, és ChatGPT adott neki egy ilyen, hogyha hétfőn ekkor elkezded, akkor utána eszel valamit, és utána, és hogy így azt néztük, hogy van egy olyan pont, amikor ChatGPT azt mondja, hogy de figyelj, ez lehet, hogy igazából nem olyan jó ötlet, tehát, hogy tart szünetet,
ezt menjen. Akartam mondani.
Nem, semmilyen warning nem volt benne, és amikor persze, amikor ez a lány mondta, hogy és figyelj, mi lenne, hogyha így kivennék egy szabad napot, tehát egyet nem nézni, persze, igazából az jó ötlet, mert menj el sétálni, tehát hogy rá lehet venni bármire, bármilyen típusú válaszra, de el tudjuk képzelni, amikor ilyen típusú válaszokat ad, hogy ha jól osztod be az idődet, akkor 0-24-ben tudsz például sorozatokat nézni.
Milyen jó. Igen. És milyen jó lesz utána, amikor az agyad kiégett a helyéről, és nem tudod, hogy mitől érzed úgy magad, mint ha 4 napig lennél másnapos.
Igen, de végülis ott is arra jutottunk, hogy ez bizonyos szempontból reményt ad, mert az emberre szükség van, és az emberi agyra szükség van, igen, meg az ember kritikai készségére szükség van.
Igen, csak hogy ezt ne adjuk oda. Tehát, hogy ez az én segélykiáltásom. Tehát, hogy ne legyen ez, hogy mindenben maradéktalanul, és tehát az a nagyon-nagyon kemény kritikai érzékkel, amivel amúgy rendelkezünk, akkor, amikor valaki mást meg kell ítélni a Facebookon, az olyan jó lenne, ha ezen a területen is működne, és azt mondanánk, hogy igen, ez azért minden fölött nem adjuk oda a hatalmat.
Pont most kezdtem el gondolkodni, hogy igazából egy valami olyan, nem is tudom, ilyen extra dolgot kitalálnia az iskolákba, ami ezt a mesterséges intelligencia írás tudást kicsit fejleszteni. És például ilyesmit lehetne a gyerekeknek házi feladatnak, vagy az órai feladatnak, hogy kapják rajta ChatGPT-t, hogy miben téved, hiszen akkor tudjuk, hogy mennyire másképp kell elolvasni valamit, hogyha meg akarom nézni, hogy mennyire arra vannak kényszerítve a gyerekek, hogy nézzenek utána más forrásokból. Valóban akkor született-e, valóban ő mondta. Tehát, hogyha elkezdenénk erre tudatosan reflektálni, bevinni az iskolákba, mint ahogy mondjuk a média tudatosságot már talán valamennyire bevittük így az iskolákba, akkor talán ezt is lehetne, hogy rádöbbentsük őket, hogy miben lehet rátámaszkodni, és miben nem lehet rátámaszkodni.
Szerintem fogjuk folytatni még ezt a beszélgetést, mert hogy most ugye ennyi volt az adásidőnk, de hát kérdés, az tényleg rengeteg van. És köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elkezdhettük, de mondom, folytatni fogjuk.
Mindenképp, köszönöm.
Vendégem volt Újhelyi Adrián, az ELTE PPK szociálpszichológiai karának docense.